Köszönjük neked, mennyei atyánk, ezt az új délelőttöt, lehetőséget, hogy elhoztál ide bennünket, és olyan jó lenne, ha valóban ez énekünk szerint, imádságunk szerint cselekednél bennünk, hogy szólíts meg minket, és ne szóljon a te ígét hiába. Te látod, hogy mi van bennünk, vannak-e kérdéseink, vannak terheink vagy örömeink. Kérlek téged azért, hogy mindannyiunkhoz te hajolj le, és azt ad nekünk a szent lelked által, amire éppen és most nekünk van szükségünk. Hálásak vagyunk, hogy te mindig kész vagy erre, tegyél készé bennünket is, és ami rajtunk áll, mi is hadd tegyük meg azt, hogy engedelmes füllel és szívvel hallgassunk te rád. Köszönjük, hogy itt vagy velünk, kérlek áld meg ezt az óránkat, és legyen minden a te dicsőségedre. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és olvasom az igét Lukács evangéliumából, a 7. fejezetből, a 6., 7. és 14., 15. verseket. 6., 7. vers így szól, Jézus pedig elindult velük, és amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. És a 14-15. versek. Azután odalépett Jézus, és megérintette a koporsót. Akik vitték, a fiút megálltak, ő pedig így szólt. Ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Két történet van most előttünk, testvérek, és akik a Biblia órára járnak, és akik ott voltak most kedden is, beszélgettünk arról, hogy amikor az igét olvassuk, nagyon fontos, hogy megkülönböztessük, és figyeljünk arra, hogy mi az, ami a történetekben mindenütt ugyanaz, és mi az, ami különbözik minden mástól, amikor olvasunk Jézusnak a csodáiról, gyógyításairól, akár egy-egy történetből, vagy ugyanazt a történetet más-más evangéliumokból. Megpróbáljuk ezt tenni most is majd, és igyekszem ebben segíteni, hogy megfejtsük, mi az, ami mindig ugyanaz, és mi az, ami speciális ezekben a történetekben, hogy értsünk meg valamit jobban, ami Urunkból, Jézusból, és az ő hozzánk való viszonyulásából, gyógyításaiból. Ugye egy hosszú, mi általunk hegyi beszédként ismert prédikáció előzi meg ezt a történetet. A Lukács verzióját a múlt alkalommal felolvastam, ami egy kicsit ugyan tömörebb, mint a Máté szerinti, de ezt már a Lukácsban is jól láttuk, és beszéltünk erről a múlt héten, hogy a hegyi beszéd, mint villámcsapások, szinte minden egyes mondata, és Jézus feje tetejére fordít mindent, minden elfogadott normát, ami az emberek között egy elfogadott viselkedés és norma, mert az Isten országa az gyakorlatilag a feje tetején áll a miénkhez képest. De arról is beszéltünk, hogy nem az áll feje tetején, hanem a mi világunk teszi ezt, a bűn. És például mondta Jézus azt is, amikor a boldogokról beszélt, hogy kik a boldogok, és hogyha nem szaladunk át rajta, akkor észrevesszük, hogy ez is milyen elképesztő a mi világunkban, amikor azt mondja Jézus, boldogok, akik sírnak. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra. Boldogok azok, akiket üldöznek. És mi egyáltalán nem ezeket az embereket gondoljuk boldognak. De most kifejezetten erre fókuszálom, hogy boldogok, akik sírnak. Miről beszélt itt Jézus? És ezt szeretném most ebben a két mai történetünkben illusztrálni, hiszen nem is én illusztrálom, hanem maga Jézus teszi ezt. Hadd olvassam most végig először is az első történetünket, amiből csak egy-két verset olvastam az előbb. Miután tehát befejezte minden beszédét, azt az úgynevezett hegyi beszédet, amelyet a nép füle hallatára mondott, bement Kapernaumba. Egy századosnak volt egy szolgája, akit nagyon kedvelt, és aki most beteg volt és haldoklott. Amint hallott Jézusról, elküldte hozzá a zsidók véneit, és kérte őt, hogy jöjjön el és mentse meg a szolgáját. Amikor odaértek Jézushoz, sürgetve kérték. Méltó arra, hogy megtedd ezt neki, mert szereti népünket. Ő építette a zsinagógát is nekünk. Jézus pedig elindult velük. Amikor már közel járt a házhoz, a százados eléje küldte barátait, és ezt üzente neki. Uram, ne fáradj, mert nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj. Ezért magamat sem tartottam méltónak arra, hogy elmenjek hozzád, hanem csak szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alárendelt ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Ha szólok az egyiknek, menj el, akkor az elmegy, és a másiknak, jöjj ide, akkor az idejön. És ha azt mondom a szolgámnak, tedd meg ezt, akkor megteszi. Amint Jézus ezt meghallotta, elcsodálkozott rajta, és hátrafordulva így szólt az őt követő sokasághoz. Mondom nektek, Izraelben sem találtam ekkora hitet. Amikor a küldöttek visszatértek a házba, a szolgát egészségesen találták. Különleges ebben a történetben először is az, hogy egy pogány századosról van szó, egy római katonáról, az elnyomó hatalomnak az egyik katonájáról, és azt gondolom, ha csak történelmi ismeretekből is, vagy egyéb tapasztalatokból is tudjuk, milyen az, hogy elnyomó hatalom, és elnyomó hatalom alatt élni. És az ő, ennek a hatalomnak egyik katonája az, aki segítséget kér Jézustól. Nyilvánvaló, hogy azért egy nagyon kimagasló vagy előkelő ember volt olyan értelemben, hogy ő szerette a zsidókat. És a zsidók is minden bizonnyal szerették őt, hiszen sok jót tett velük. Olvastuk arra, hogy így kérlelik Jézust, és milyen érdekes, hogy talán az imádságainkban mi is bele szoktunk vinni ilyen, hát egy kicsit, hogy mondjam, érzelmi zsarolást, hogy nem tudom. Méltó arra, hogy megtett, mert szereti a népünket, mert ő építette nekünk a zsinagógát, és keresik ezek a zsidók azt, hogy mire hivatkozzanak Jézusnál, hogy miért tegye meg azt, hogy igen, gyógyítsa meg a századosnak a szolgáját. Alapvetően érdekes, mert a szolgával ugyebár abban az időben ugyanúgy bántak, mint egy ökörrel vagy egy szekérrel. Ha valami áramlott, kidobták, vettek helyette újat, és ugyanezt tehették a szolgával is. Hát megbetegedett, mit okoz ez itt nekem problémát? Öljük meg, majd lesz helyette másik. De látszik a századosnak a szíve, hogy ő nem így reagál, hanem Jézushoz küld a szolgái közül, vagy a zsinagóga elöljárói közül, hogy könyörögjenek, hogy Jézus gyógyítsa meg. Már önmagába ez egy óriási dolog egy rómaitól. De itt még megfejelik azt, hogy szereti a népünk, vagy azzal, hogy szereti a népünket, és azzal, hogy ő építette nekünk a zsinagógát. Ő méltó arra. És nézzük meg, ez a százados, amikor megtudja valahonnan, hogy így kérlelték Jézust, újabb embereket küld, és azt mondja, én nem vagyok méltó. Ne azért gyógyítsa meg az én szolgámat az Úr, mert én méltó vagyok. Nem vagyok méltó arra, hogy a hajlékomba jöjj. Nem vagyok méltó arra sem, hogy én magam jöjjek hozzád pogány létemre. Hanem csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. És akkor Jézusról azt olvassuk, hogy elcsodálkozik ezen a hiten. Két alkalommal olvasunk arról, hogy Jézus elcsodálkozik, hogy bármivel meg lehet őt lepni. Az egyik ennek a pogány embernek a hite, a másik pedig a saját szülőfalujának a hitetlensége volt. Csodálkozott a hitetlenségükön, ahol nem tudott sok mindent tenni, és csodálkozik ennek a római századosnak a hitén. Egy érdekes dolog, bár ez látszik más történetekben is, de azért jegyezzük meg, nem volt szükséges Jézus fizikai jelenléte sem ahhoz, hogy meggyógyuljon ez az ember, aki egyébként a halálán volt. És Jézus azt mondja, Izraelben sem találtam ekkora hitet, mint amit ebben a pogány századosban, akivel nem is találkoztam személyesen, látok. Egy történettel szeretném illusztrálni, hogy miről is van itt szó. Kolumbusz Kristófról tudunk talán ezt-azt legfőképpen, bizonyára mindenkinek az ugrik be, hogy ő fedezte fel Amerikát. Viszont olvastam róla egy érdekességet, hogy azért ez nem csak egy véletlen műve volt számára. Hanem a történet eleje úgy nézett ki, hogy Nyugat-Európa partjainál ez az ember olyan gyümölcsöket vélt felfedezni, amelyeket az Atlanti óceán hullámai dobtak oda. amelyek teljesen különböztek azoktól a gyümölcsöktől, amelyek abban az időben a kontinensünkre jellemző volt, amelyekkel itt megismerkedtek, hogy megteremhetett volna. Most egy nap Kolumbusz a tengerparton sétálgatva meglátott állítólag egy diót. Kezébe vette, megnézegette, és gondolkozott, és elmélkedett róla, hogy hogy lehet ez, ő ilyet még itt nem látott. És ez a kis mag, és az a kis gyümölcs, ami ott van a kezébe, és az a gondolat hitet ébresztett benne, hogy talán van egy másik világ, azon a vizes horizonton túl, amit ő ismer. Őrültnek is tartották azért, hogy ő felteszi erre innentől kezdve az életét, hogy elhagyja a biztonságos földet, elhagyja az otthonát, és kihajózik arra a vízre, amit még hajó soha az életben nem szelt át, az ő tudomásuk szerint, és amelyet hajó még nem hódított meg. Hogy egy olyan földet keressen, amelyről senki semmit nem tudott, és ember még soha nem látott. De Kolumbusz azt mondta, hogy meg tudom indokolni a hitemet, ami bennem van. Hogy miért indítom el ezt a hajót. És miért hiszek abban, hogy találok valamit ott a túlparton. És ő meg is tehette ezekkel a gyümölcsökkel a kezében. És így bocsátotta állítólag az óceánra az ő hajóját. Nyilván, ahogy telt múlt az idő, különös csillagokkal fölötte, egy háborgó, sokszor viharokkal, teljes tengerrel körülötte, már nem lát partot maga mögött, még nem lát partot maga előtt, és csak megy és megy a semmibe az óceánon keresztül. Fogalma sincs, hova fog kikötni. Bizonyára olykor kétségek voltak benne. Valószínűleg a legénységéből senki nem hitte azt, amit ő egyedül hitt. De volt benne egy bátorság, és voltak olyan gyümölcsök a kezében, amelyekre visszagondolt, és ezt ettől a tervétől semmi és senki nem tudta elrettenteni. Csak kitartott, és csak álltott a hajó kormányánál, egyenesen nyugat felé szegezve a hajó orrát. A hosszú kitartás aztán meghozta a gyümölcsét. Egyszer csak fények csillannak meg San Salvador partján, és ahogy a nap felvirrad, örömteli kiáltás hangzik fel az árboc kosárból. Föld! Végre földet látunk, és ez nem az a föld, ahonnan indultunk. Kolumbusz hitét tehát siker koronázta, és az a türelem, amit ő tanúsított a viharos tengeren, amikor nem látott partot maga előtt, mögött, sehol, körülötte, talán csak hullámzó tengert, ez a türelem tökéletesen beteljesítette a munkáját. És testvérek, ezt a történetet valószínűleg nem tudjuk, én sem nem tudom úgy olvasni, hogy ne érezném benne azt, hogy a mi hitünket kihívás elé állítja. Vajon az Isten dolgai iránt, vajon az Isten igéje iránt, van-e bennünk ilyen hit? Mint Kolumbusz Kristófban volt azok a gyümölcsök kapcsán, amiket a kezébe foghatott. Azt mondja Jézus a római katona hitére, hogy ilyen hitet még Izraelben sem találtam. Ez pedig azt mondja nekem, testvérek, hogy talán sokszor mi hívők, akik hívők vagyunk, akik tudunk sok mindent Istenről, mégis mi vagyunk talán a legnagyobb akadályai annak, hogy Isten cselekedni tudjon bármit az életünkben. Ha valami elsőre nem sikerül, még mi hívők is sokszor olyanok vagyunk, hogy akkor feladjuk, akkor elkezdjük megmagyarázni, még az igét is, hogy hát az lehet, hogy akkor úgy volt, ma már biztosan teljesen más. Pedig kézzel fogható gyümölcsök vannak szinte a kezünkben, amelyeket a mennyből vet a mi földünkre, a mi világunk partjaira. Sok-sok hullám, megpróbáltatás, ki tudja micsoda. Azt mondja erről a római századosról a történet, hogy amint hallott Jézusról, elküldi a zsinagóga vezetőit. Ennyi volt az ő kezében. Hallott valamit Jézusról. De ez számára olyan volt, mint Kolumbusznak azok az idegen gyümölcsök, amelyek az ő országában, az ő partjain nem teremtek meg. És nekünk is vannak ilyenek. Talán mi magunk vagyunk az okai, hogy mégsem hisszük ezt. hogy amikor egy-egy ige olvasás után, vagy egy ige hirdetés után te nem igényled, te nem várod, te nem lépsz érte semmit, meg én sem, és nem vagyunk készek arra a kitartó szolgálatra, munkára, amire Kolumbusz Kristóf készen állt, amire ez a római százados készen állt, hogy bár római vagyok, pogány vagyok, katona vagyok, különben is a szolgám, mit bajlódjak itt vele, megmondhatta volna, hogy hagyjuk ezt az egészet a csodába. És ehelyett veszi a fáradtságot, és lehet, hogy egy zsidó rabbi elküldi majd őt melegebb éghajlatra, és nem tesz semmit a szolgájával, de mégis lép hittel, és meggyógyul. Az előbb ezt mondtam, hogy Kolumbuszt is milyen őrültnek tartották, hogy elhagyja a biztonságos földjét, a kényelmes otthonát, hogy egy olyan tengerre induljon, amelyet hajó még soha, soha nem hódított meg. Hogy egy olyan földet keressen, amelyet ember még soha nem látott. És azt mondja itt Jézus nekünk, hogy még Izraelben sem volt ilyen ember. Pedig hány és hány tapasztalt és gyümölcs ott van már a kezükbe az Ószövetségből. Ott van közöttük a Messiás. Mindenütt történnek a csodák, a gyógyítások. És Izrael népen mégsem hisz. Hanem itt van ez a pogány, ott van ez a római, ő pedig egyszerűen anélkül, hogy Jézus oda menne és találkozna az ő szolgájával, hiszi azt, hogy ez a gyümölcs az övé is lehet. Mi több az ő szolgájáé, aki meggyógyul. Egy még elképesztőbb dolog van a másik történetünkben, hadd olvassam most ezt is. Ezután Jézus elment egy Nain nevű városba, és vele mentek tanítványai nagy sokasággal együtt. Amikor közeledett a város kapujához, íme halottat hoztak kifelé, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a városból nagy sokaság követte. Amikor az Úr meglátta az asszonyt, megszánta, és így szólt hozzá, ne sírj! Azután odalépett, és megérintette a koporsót. Akik vitték, megálltak, ő pedig így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Erre felült a halott, és elkezdett beszélni. Jézus pedig átadta az anyjának. Félelem fogta el mindnyájukat, dicsőítették az Istent, és ezt mondták, nagy próféta támadt közöttünk, és meglátogatta Isten az ő népét. Ez a hír elterjedt róla egész Júdeában, és az egész környéken. Azt olvassuk ebben a történetben, hogy Jézus megszánta ezt az embert. Itt nem küld senkit az asszony, itt nincs imádság, itt nem kéri senki Jézust azt, hogy gyógyítsa meg. Itt már mindenki pontot tett a történet végére, és azt mondták, ez már egy halott. Ugyan ki tudna ezen segíteni? És akkor jön szembe Jézus a tanítványaival, a temetési menettel, és megszánta őt. Vegyük azt figyelembe, hogy abban az időben az egyik filozófiai irányzat, ami mindenki számára köztudott volt, a sztoikusok azt mondták, hogy az Isten elsődleges jellemzője az apátia, a teljes érzelemmentesség, a közömbösség, az érzésre való képtelenség. Most nem akarom ezt indokolni részletesebben, hogy miért, de egyszerűen így tekintettek legalábbis a sztoikusok az Istenre. És ezzel szemben a görög nyelvben nincsen ennél erősebb szó az együttérzésre, mint amit itt is és sok más helyen használ Jézusra, az Istenre, amikor azt mondja, hogy megszánta őt. Újra és újra elmondja ezt Jézusról. Állítólag az eszkimóknak akarták egyszer lefordítani a Bibliát, de nekik nem volt ez a szó sehol a szókincsükben. Mit jelent, hogy megszánta? Hogy írják le azt, hogy mit csinál ilyenkor az Isten? Mi történt ilyenkor Jézusban? És valaki egyszer rátalált arra a fordításra, és ezt írták nekik, hogy megszánni azt jelenti, hogy a te fájdalmad van ott az én szívemben. Amikor Jézus megszánja az embert, a mi fájdalmunk ott van az ő szívében, és átérzi azt, amivel te és én küzdünk. Az a görög szó, ami itt le van írva, a splankizomai, olyasmi, hogy szinte az egész a belső szervekre utal, ami megmozdítja az egész belső rendszerét szinte az embernek. Valami ilyesmi érzéssel írják le. A te fájdalmad az én szívemben. És hadd idézzek most egy pillanatra újra a hegyi beszédből. Boldogok, akik sírnak. Szerintetek mit csináltak a temetési menetben? Amikor viszik ki az özvegy asszony az egyetlen fiát, ami azt jelentette, hogy neki jogilag vége. Ha nincs férje, ha nincs gyermeke, őt semmibe veszik a társadalomban. És talán ezt látta meg Jézus. Mi lesz ezzel az asszonnyal, ha nem lesz neki fia, nincs neki férje? Annyi, munkája nincs, nem jogi személy, gyakorlatilag mint egy tárgy. És megszánja Jézus, és sír ez az asszony minden bizonnyal. És emlékezzünk arra, hogy a feje tetején áll minden. Jézus azt mondja, boldogok, akik sírnak. Miért? Mert ők megvigasztaltatnak. Azért boldogok, mert itt ebben a történetben egy temetkezési vállalkozónak a rémálma történik. Hogy minden, ami normális esetben végleges volt, nem volt lezárva. Gondoljatok bele, hogy ma ki van fizetve minden, és gyakorlatilag nem teljesíti a vállalkozó az ő dolgát. Mi ennek persze nagyon örülnénk, de mit gondolna ő? Hát még ebbe sem lehet biztos az ember. Igazából Jézus jön és feje tetejére fordít mindent, ami megszokott. Hát egy temetés, tudjuk, hogy hogy végződik, egy temetési menet. De itt nem így végződött, mert boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. És Jézus megmutatja ezt, hogy hogyan fordul minden a feje tetejére. Tudjátok, ez történik, amikor Jézus lehetetlen, reménytelen helyzetbe keveredik. A ti életetekbe is, meg a miénkben is, meg ezeknek az embereknek. Amikor Jézus megjelenik a színen, furcsa dolgok szoktak történni, a lehetetlen egyszerre lehetővé válik. A reménytelenséget hirtelen remény váltja fel. Aztán a könnyeket öröm szárítja fel. Hát gondoljatok bele, hogy mi történt itt ezen a temetésen. Reménytelenség, lehetetlen, sírás. És mi történt akkor, mikor fölült a gyermek, és visszaadta Jézus az anyjának? A problémák megoldásokra cserélődnek, a bánat átadja a helyét a derűnek, az örömnek, az üresség, az űr, az elégedettségnek, és az Isten jelenlétének a békéje kiszorítja azt a pánikot, ami addig a szívünket rángatta és uralta, és jobbra-balra húzott bennünket. Ez történik, amikor Jézus megjelenik a színen. Ugyancsak egy tengerjáró hajó egyszer az angliai Liverpoolból New Yorkba tartott, és ezen az úton a kapitány családja is ott volt a fedélzeten. Egyik éjszaka, ahogy mentek keresztül valahol az Atlanti-óceánon, hirtelen váratlan vihar csapott le éjszaka, amikor már mindenki aludt a hajóra. Viharos szél söpör végig a tengeren, óriási hullámok megborítják, szinte félelmetesen megingatják a hajót. Felriadtak az utasok is, mindenki rettenetesen félt, tudták, hogy egy ilyen viharnak két kimenetele lehet, vagy mind ide veszünk, vagy valami nagy szerencse következtében mégiscsak megmenekülünk. A kapitánynak a 8 éves kislánya is ott volt a fedélzeten, aki ugyancsak felriadt. Kérdezte az édesanyját, hogy mi történt. Az édesanyja elmondta neki, hogy hirtelen vihar csapott le a hajóra, és most ez veri a hullámokat, borogatja a hajót. És a kislány csak ennyit kérdezett. Apa a fedélzeten van? Igen, apa a fedélzeten van, jött a bátorító válasz. És ezt hallva a kislány hajó ringása ide vagy oda, visszabújt az ágyba, és néhány pillanat múlva újra csak mélyen aludt. A szél még mindig fújt, a vihar még mindig tombolt, hullámok csapkodtak, de a kislány félelmei elmúltak, eltűntek, pusztán attól a ténytől, hogy az édesapja ott volt a fedélzeten. Ilyen az, amikor Jézus megjelenik a színen. És tudjátok, ha szabad ezt mondani, Jézus, amikor csak a Bibliába belelapozunk, majd nézzétek meg, minden temetést elrontott, ahová csak ment. Nem tudták végigcsinálni. Illetve Lázárét végig tudták csinálni, de azt is elrontotta 3-4 nap múlva, amikor Lázárt feltámasztotta. Nos, nézzük meg ezt a történetet még így befejezésül, mit tanulhatunk akkor ebből. Nem az asszonynak a kérése volt az, ami Jézus gyógyításra indította, mert az asszony nem kért már semmit. Még csak emberek sem jöttek oda, még a tanítványok sem, akik könyörögtek volna. hanem az, hogy Jézus megszánta őt. Nem a századosnak a méltó volta, amire a zsidó vezetők hivatkoztak, az, ami megindította Jézust. Egy dolgot találunk, ami mindkét történetben ott van, és számomra elég élesen süt. Azt mondja a százados, csak szólj, és meggyógyul az én szolgám. Amikor oda megy Jézus a koporsóhoz, azt mondja az asszonynak, ne sírj. Hogy mondhat ilyet? Miért ne sírhatna egy temetésen az, aki elvesztette az egyetlen fiát? Azért, mert Jézus tudja, mit fog tenni. És aztán így olvassuk, odament a koporsóhoz, és megérintette azt, és így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Csak szólj egy szót, és meggyógyul a szolgám. Jézus így szólt, ifjú, neked mondom, kelj fel. Ez az, ami a két történetben azonos. És amikor végignéztem, hogy amikor Jézus halottat támaszt fel, ezt mindig az ő beszédével teszi. Szól Lázárnak, Lázár, jöjj ki. Jairus lányának azt mondja, leányka, neked mondom, kelj fel. Itt azt mondja, ifjú, neked mondom, kelj fel. És ebből én azt a következtetést vonom le, testvérek, hogy az Isten beszéde, az Isten szava a kulcs a gyógyulásokban és a csodákban. Lehet, hogy sokszor még nem is a mi imádságunk, bár mi sokszor azt gondoljuk, hogy nekünk kell kiimádkozni, kiküzdeni valamit Jézustól. Érdekes, hogy a Bibliában sokszor csak olyan imádságot találunk, hogy Uram, akit szeretsz, beteg. Ha akarod, megtisztíthatsz. Ehhez képest mi sokszor elszoktuk mondani Jézusnak és Istennek, hogy mit csináljál, Uram. Mert méltók vagyunk ezért, mert azért, mert szereti a népünket, mert nem tudom, mert ő építette a zsinagógát, mert akkor a bajban vagyok. Úgy fest, ezek nem nagyon érdeklik Jézust. A lényeg, hogy mondjuk el neki a problémát. És aztán várjuk azt, hogy ő majd szól és beszél. Látjuk a két történetben, hogy nem igazán az imádság, nem igazán a méltóság, nem a harc és a küzdelem az, ami ezeken az embereken segít, hanem az, hogy Jézus megszólal. És az, hogy van erre nézve hit, legalább ebben a pogány századosban. Egy bizonyos Gaylord Kambarami, a zimbabwei bibliatársulat főtitkára volt egyszer. Amikor egy férfinek felajánlott egy új szövetséget, a férfi úgy válaszolt neki, én nem fogom megvenni ezt a Bibliát. Azt mondta neki ez a Kambarami, hogy akkor csak fogadj el ajándékba. Azt mondta neki a férfi, ha nekem adod ezt a Bibliát, akkor a lapokat feltekerem, cigarettát készítek belőle. Erre azt mondta ez a Gaylord, hogy jó, rendben, legyen, tedd ezt, csak legalább azt ígérd meg, hogy elolvasod azt az oldalt, mielőtt elszívod. Férfi így beleegyezett, megígérte, és így ott megkapta az új szövetséget, majd elment az útjára. 15 évvel később. Ez a Gaylord ott volt egy kongresszuson, és amikor a pódiumon álló előadó kiszúrta őt, rámutatott, a hallgatóságban is így szólt. Ez az ember nem emlékszik rám, de 15 évvel ezelőtt megpróbált eladni nekem egy új szövetséget. Amikor visszautasítottam, hogy megvegyem, ingyen nekem adta, csak azt az ígéretet kérte, hogy olvassam el a lapokat, mielőtt cigarettát csinálok belőle, és elszívom őket. Én ezt megígértem, tartottam is magam hozzá. Nos, elszívtam Mátét, elszívtam Márkot, elszívtam Lukács evangéliumát, de amikor a János 3.16-hoz értem, nem tudtam tovább szívni. Attól a pillanattól kezdve megváltozott az életem. És ez az ember állt akkor a pódiumon. Főállású evangélista lett, ki másokat is Isten igének hatalmas üzenetére tanított. Ilyen az, testvérek, amikor az Isten megszólal. Amikor Jézus szól. Megváltozik minden, a feje tetejére áll minden. És ez a kérdése van most hozzánk Istennek, vajon te adsz-e esélyt magadnak, hogy az Isten megszólalhasson a te életedben? Hogyha valami nekem nagyon fontos, akkor azért mindent megmozgatok. Bizonyára a ti életetekben is vannak ilyen dolgok. És bizonyára azt gondoljátok, hogy a legtöbb, amit tehetek, az az, hogy imádkozom ezekért. Ez valóban nagyon fontos. De amit láttuk a mai történetben, van, amikor imádság sem kell. Az kell, hogy az Isten megszólaljon. Adsz-e esélyt magadnak arra, hogy a te ügyedben, a te dolgodra nézve, a te érdekedben az Isten megszólaljon. Azt gondolom, hogy ehhez nem feltétlenül elég csupán csak Isten tisztelten meghallgatni az igét. Milyen fontosságú dolog az, amire azt mondod, elég heti egyszer egy esélyt adni ennek. Felír az orvos nekem egy gyógyszert, nem baj, hogy naponta háromszor kéne szednem, elég, ha beveszem heti egyszer. Sokszor így vagyunk az Isten igéjével. Aztán imádkozunk és csodálkozunk, nem történik semmi. Miért nem? Mert nem adsz esélyt, hogy az Isten az életedbe megszólaljon. És nézzétek meg, ezek közül a történetek közül egyik gyógyulás sem az Isten tisztelten történik, hanem azon kívül, amikor Jézus azon kívül megszólal. Ezért én azt gondolom, testvérek, nem csupán azért fontos mondjuk egy Biblia óra, nem csupán azért fontos az otthoni napi áhítat és csendesség, hogy mindig, amikor csak lehet, olvassak az igét, és adjak esélyt az Istennek, hogy megszólítson, hogy ebből valamit majd tanulok, hanem azért, mert minél többször adok erre esélyt, hát ha egyszer megszólal az Isten a te ügyedben, úgy, hogy pont neked mond valamit. Mert az is biztos, hogy ezt a mai igehirdetést meghallgattátok, nem tudom, 40, 50, 60-an, de lehet, hogy csak egy valakinek szól, ami az életét megváltoztatja. És lehet, hogy a másik 59-nek majd egy másik alkalommal szól az Isten, de adsz-e neki esélyt. Mert ha van valami problémád, akkor bárcsak így állnál hozzá, ahogy ez az ember, ez a százados, Uram, nem vagyok méltó, én nem tudok az imádságba sem mire hivatkozni, csak arra, hogy te megszánsz engem, de csak szólj, és meggyógyul a te szolgád, csak szólj, csak mondj egy igét, tedd élővé azt most és itt számomra, és megváltozik az én helyzetem, amivel küzdök. Adsz-e esélyt arra, hogy a problémádban, a te ügyedben neked személyesen megszólaljon az Isten. Megszólaljon Jézus Krisztus. Én úgy gondolom, testvérek, hogy ez az, amit keresnünk kell, Kolumbuszhoz hasonlóan. Lehet, hogy őrültnek néznek, mit bújod már megint a Bibliát, hova mész már megint arra az alkalomra, mikor mennyi probléma itt tornyosul a fejünk fölött. Mondd azt pont azért. Mert itt vannak a gyümölcsök a kezemben. És ezek a gyümölcsök valahonnan jönnek, és én oda akarok menni, ahol ezek a gyümölcsök megteremnek, és az enyém is lehet. Ezért indult el Kolumbusz, és felfedezte Amerikát. Nekünk is át kellene hajózni a hitetlenségünk óceánját, mert azok a gyümölcsök, amiket már most ide sodor nekünk a menny, azok a mieink lehetnének. És befejezem. Valóban az Isten igéje szóljon nekünk, Ézsaiás könyve 55. fejezetéből egy néhány verset szeretnék olvasni. Az Úr ezt hiszem mindannyiunknak most mondja. Figyeljetek rám, jöjjetek hozzám, hallgassatok rám, és élni fogtok. És aztán így folytatja, keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg közel van. Hagyja el útját a bűnös és gondolatait az álnok ember. Térjen az Úrhoz, mert irgalmaz neki, Istenünkhöz, mert kész megbocsátani. Bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, és a ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak utaim a ti utaitoknál, és gondolataim a ti gondolataitoknál. Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek. Ilyen lesz az én igém is, amely az én számból kijön. Nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghez viszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem. Bizony örömmel vonultok majd ki, és békességben vezetnek titeket. A hegyek és a halmok vígan újonganak előttetek, és a mezőfái mind tapsolnak. A tövés helyén boróka nő, a csalán helyén mirtusz nő, az Úr dicsőségére történik ez, örök jelként, amelyet nem lehet eltörölni. Vajon nem élte meg ezt, nem ezt élte meg a százados, mikor meggyógyult a szolgája? Vajon nem ezt élte meg, A naini ifjúnak az édesanyja, amikor feltámad a fiú. És vajon nem ezt élhetjük mi meg, ha az Isten megszólal a mi ügyünkbe és érdekünkbe? Jöjjetek most és imádkozzunk! Köszönjük neked, mennyei atyánk, a te igédet, és köszönjük, hogy nincs még egy olyan kincs a földön, ami ennyit elvégezhetne. Köszönjük neked ezeket a gyümölcsöket, amiket most a Biblián keresztül sodortak ide a mennyből érkező hullámok. És bárcsak ezek olyan hitet ébresztenének most bennünk, mint amilyen hit ébredt a római századosban, amikor hallott Jézusról, mint amilyen hit ébredt Kolumbusz Kristófban, amikor megfogta azokat a gyümölcsöket, amelyek idegenek voltak az ő földjén. És köszönjük neked, hogy mindegyiküknek a hitét te megjutalmaztad. Urunk, bárcsak ezt a hitet adnád a szívünkbe, hogy addig keresem a te szavadat, addig várok rá, addig megyek utána, míg meg nem szólalsz az én ügyemben is, hogy ami most a feje tetején áll, az visszaforduljon, és valóban úgy állna, hogy annak szerinted kellene történnie. Köszönjük azt az örömet, és köszönjük, hogy azt mondod, hogy azért boldogok, akik sírnak, mert te ott be tudsz avatkozni. Azért boldogok, akik éhesek és szomjaznak a te igédre, az igazságodra, mert őket meg lehet elégíteni. Bárcsak mi is ilyenek lennénk, és kérlek téged azért, hogy a te igéd most is végezz el bennünk, amiért te küldted. És arra is kérlek, hogy egyen-egyenként szólíts meg minket, kit-kit a saját ügyében, dolgában, és add nekünk azt a vágyat, hogy keressük a te igédet, minél többször az életünkben, minden nap, minden lehetőséget megragadva, hogy áron is megvegyük ezeket az alkalmakat, ahogy te mondod. Mert ez az, amire szükségünk van, és erre kérünk, csak szólj, Uram, és meggyógyulnak a te szolgáid. Amen.